Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy eljöttek. Szoktunk hallani olyan állításokat, hogy a magyar matematika világhírű. Igaz ez? Kimerem jelenteni, hogy igen, de akár meg is kérdezhetnénk Gerald Griggs professzort, amerikai professzort, aki ott ül. Azért valami fenntartásokkal kell ezt a kijelentést venni, ugyanis egy 10 milliós ország nem tudja lefedni a matematika összes területét. Nyilvánvalóan nem tudunk versenyre kelni az amerikaiakkal, oroszokkal, németekkel, angolokkal, franciákkal. De mondjuk a velünk összemérhető méretű országok közül talán csak Lengyelország az, aki vetekszik velünk matematikában. Kicsinségünk miatt a matematikának csak néhány területén tudunk kiemelkedőt alkotni, de ott igen. Ezek egyike a kombinatorika, és különösen ez az utóbbi fél évszázadra jellemző. Természetesen ez a kiemelkedő rész, ez változik korról korra. Hát erre az állításra, hogy az utóbbi fél évszázadban a matematika kiemelkedő területe volt, a kombinatorika kiemelkedő területe volt a magyar matematikának, erre szeretnék előadásomban példákat mutatni. Természetesen hangsúlyoznom kell, hogy a magyar matematikának vannak nagyszerű egyéniségei, személyiségei más területeken is, de én ma csak a kombinatorikáról fogok beszélni. Egyrészt azért, mert ez egy olyan terület, amit azért úgy nagyjából el lehet magyarázni nem hozzáértőnek, másrészt pedig hát ehhez értek. A kombinatorika tulajdonképpen már a 17. században megjelent, de tudománnyá csak a 20. században vált. A II. Világháború előtt és után születtek jelentős eredmények, nagyon nagy mértékben magyar matematikusoktól. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ezeket az eredményeket nem az alkalmazások, nem a gyakorlat vetették fel, hanem ilyen játékos, rejtvényszerű problémákat próbáltak megoldani, amiket nehéz volt megoldani, vagy lehetett látni a megoldást, csak nehéz volt bebizonyítani, hogy az a megoldás. És ez egy nagy kihívás volt a matematikusoknak, tehát ez volt a hajtó ereje neki. Jó példa az erre, az, hogy Erdős Pál egy nagyon fontos eredményét, amiről később kiderült a nagyon fontos eredménye, 1938-ban hozta létre társszerzőivel, és csak 1961-ben publikálta, mert úgy gondolta, hogy sokan ezt nem tartanák matematikának. Létrejöttek a számítógépek, és néhány év után kiderült, hogy a számítógépek tudományának, a számítógép tudománynak az egyik fontos alapja a kombinatorika, más néven úgy is hallhatjuk, hogy véges matematika vagy diszkrét matematika. Hát ez természetesen egy óriási fejlődést hozott a tudományban, több pénz lett rá, és ennek ellenére a magyar matematika tartja helyét ezen a területen. Ezen a területen dolgozik, illetve dolgozott két olyan világhíresség, mint Lovász László professzor, a Mindentudás Egyeteme egy korábbi előadója, és Erdős Pál, akiről most egy kis filmrészletet fogunk látni.
Tréfásan mutatkozom, befigyeljenek. Azt hiszem, ez egy kis magyarázatra szorul. PGOM angol rövidítés azt jelenti szegény öreg nagyember. Itt az LD pedig ezt élő halott. Ezt az elnevezést 60 éves korban lehet elnyerni. AD annyit tesz, régészeti lelet. Ennek számít az 65 évesen. Még emlékszem, amikor 65 voltam, az egyik barátom, aki elég jól tud rajzolni, küldött nekem egy képet a születésemről, és ezt fűzte hozzá. Na, még egy régészeti lelet.
A kombinatorikát sokan máig is magyar tudománynak tartják a világon. Az 1970-es, 80-as években volt egy vicces mondás Amerikában. Ha mit kell tenni ahhoz, hogy számítógép tudományi tanszéket hozzá létre? A receptnek az első pontja az volt, védj egy magyart. Hát az utóbbi 50 év fontosabb kombinatorikai eredményeiből válogattam, főleg a saját ízlésem szerint. Másrészt meg az szerint válogattam, hogy mi az, amit ilyen rövid idő alatt valamennyire be lehet mutatni. Vegyük észre, hogy mindegyikük legalább 30 éves. Többnyire ennyi idő kell ahhoz, hogy kiderüljön egy matematikai eredmény fontossága. Valószínűleg sokan hallottak már a gráfokról, a gráfelméletről, de mégis hadd vezessük be példákkal. A gráfok azok bizonyos elemek, emberek vagy tárgyak közötti kapcsolatokat ábrázolják. Tehát például egy társasági összejövetel részvevői között vannak, akik szeretik egymást, mások kevésbé. Itt most egyes pontok, az ábrán meg is vannak rajzolva a fejek, egyes pontok azok embereket jelképeznek, és összekötünk két ilyen pontot, hogyha ők szeretik egymást, különben pedig nem. Egy nagyon jól ismert másik gráffajta a kémiai kötéseké, ahol az egyes betűk, azok a pontok, azok az elemek, kémiai elemek, és összekötünk kettőt, ha a kémiai kötésben vannak. Itt látható a víz és az etilénnek a úgynevezett képlete. De lehet ennél sokkal nagyobb gráfot is csinálni. Vegyük az világ összes lakóját, ahol tehát egy pont most egy embert jelképez, és összekötünk kettőt, hogyha legalább az egyikük ismeri arcról a másikat. Tehát itt most öt ember van, az a piros az egy nagyon nagy ember lehet, és ők ismerik, hát mindegyik kék ismeri a pirosat. Tehát ebben a gráfban meg lehet kérdezni azt, hogy mi a távolság két ember között, mi a legnagyobb távolság. És az a meglepő állítás, mondhatom, hogy kettő, hiszen Bill Clintont mindenki ismeri a tévéből, tehát mindenkihez megy egy közvetlen él. Az ábrá most már az látszik, amikor föltételezzük, hogy vannak, akik nem néznek tévét, de az ismer egy olyat, aki néz tévét. Tehát ott látszik ezt a piros utat, az a távolabbi piros az ismeri azt a nagyobb kék foltot, aki szokott tévét nézni, ő ismeri Bill Clintont, aztól elmegyünk a másik nagy kék pontig, aki szintén néz tévét, és eljutunk az utolsóhoz. Tehát azt lehet mondani, hogy ebben a gráfban két ember távolsága legfeljebb négy, természetesen most elfelejtkezhetünk a dzsungelben élő törzsektől, akik teljesen izolálva élnek. Egy másik tréfás változat, ahol a pontok azok matematikusok, azok is emberek, és kettőt összekötünk akkor, ha van közös tudományos publikációjuk, cikkük. Ezt szokták erdős gráfnak is nevezni, ez látszik most az ábrám. Az erdős gráfban az érdekesség az, tehát ott akkor kötünk össze kettőt, ugye, hogy van közös publikációjuk, és azt szokták nézni az egyes matematikusok, hogy milyen messze vannak ebben a gráfban Erdős Páltól, ezt nevezik az erdős számnak. Természetesen arra büszke mindenki, hogyha egy az erdős száma, tehát volt közös cikke az Erdős Pállal, hát egy nekem kedves út, ott a pirossal látszik, az sajnos nem lehet elolvasni, Danny Kleitman az első lépés, és én vagyok a második lépés azon az úton. Tehát az én erdőszámom kettő. De a művészek sem maradnak le ebben a játékban. Az úgynevezett Kevin Bacon játék az abból áll, hogy most ismét a pontok most embereket jelentenek, de most másfajta embereket, színészeket. És kettőt összekötünk akkor, hogyha van közös film, amiben játszottak. És itt megint ezt lehet kérdezni, hogy milyen messze van egymástól két színész. Tehát például azt lehetne megkérdezni, hogy milyen messze van ebben a gráfban Latabár Kálmán és Madonna. De hát hadd kérdezzem meg a közönséget.
Bocsássuk szavazásra, és én már mondom is a lehetséges válaszokat, amelyek a következők. A 2, B 3, C 5. Mindjárt lejár az idő. Hamarosan megjelenik az eredmény. A legtöbben a B válasz jelölték meg, vagyis 3.
Meg vagyok lepődve, hogy ilyen jól megtippelték, mert valóban ez a helyes válasz 3. És itt látszik most az ok, a magyarázat, hogy Latabár Kálmán és Garas Dezső szerepelt az egyiptomi történetben, együtt Garas Dezső és Komlós András szerepelt a két fél idő a pokolban, és Komlós András Madonnával az Evitában szerepelt együtt. Ezt mindenki maga játszhat ezzel a játékkal, a honlapos változaton megtalálja azt a honlapot a Virginiai Egyetem számítástudományi tanszékének a honlapját, ahol ezt meg lehet nézni, és meglepően közel vannak egymáshoz a színészek. A matematikán belül a gráfelmélet, ami ezekkel a gráfokkal foglalkozik, egy hatalmas terület, rengeteg cikk jelent meg ezen a területen, úgyhogy erről természetesen nem tudok sokat mondani. Ma csak a véletlen gráfokkal fogunk foglalkozni. Első pillanatban, első bevezetője legyen ennek a véletlen gráfnak az, hogy gondoljunk arra, hogy valami folyékony anyag megszilárdul, megfagy a víz, akkor a molekulák úgy összekapcsolódnak. Most ezek az összekötések, ezek véletlennek tekinthetők. De talán még modernebb az a példa, hogy a számítógépek azok a pontok a gráfban, és az összekötések az, hogy egy adott időszakban a kettő kapcsolatban volt-e. Hát látható, hogy ez ugyan az egyes személy szempontjából ez nem véletlen, de ugye ránézve az egész világra, ez véletlennek tekinthetők ezek a kapcsolatok. Erdős Pál és Rényi Alfréd 1960-as években elkezdték tanulmányozni a véletlen gráfok tulajdonságait, amikor nem csak, hogy még számítógép is alig volt, nem, hogy internet. Tehát ők valahogy előre érezték, hogy ez fontos lesz. Mielőtt egy ilyen véletlen gráfot készítenénk, ismerjünk meg egy néhány tulajdonságát a gráfoknak, néhány definícióját, néhány fogalmat a gráfok körül. Hát az egyik az, hogy egy gráf összefüggő, hogyha el lehet jutni minden pontjából az éleken keresztül. Tehát ez egy összefüggő gráf, mert mindenhol el lehet jutni, ez meg nem egy összefüggő gráf, mert ebből ide nem lehet eljutni. Másrészt a másik fogalom az, hogy ha nem összefüggő a gráf, akkor vannak komponensei. A komponensek azok, amik összefüggő részek. Tehát ennek a nem összefüggő gráfnak, amit ott látnak, 3 komponense van. Most akkor közeledünk már a véletlen gráfokhoz. 32 ponton fogunk csinálni egy véletlen gráfot. De először vezessük be egy úgynevezett kritikus számot, amiről ki fog derülni, hogy az fontos, és megmagyarázom, miért pont 32-t vettem. Azért, mert annak a kettős alapú logaritmusa 5, szép kerek szám, és ez a kritikus szám általában, hogyha n pontunk van, akkor 1-2-szer n-szer kettős alapú logaritmus n, tehát elég, ha valaki nem szereti a betűket a matematikából, elég a második sort nézni, ugye az most 1-2-szer 32, a 32-nek a kettes alapú logaritmusa 5, hát összesen 16-szor 5, az 80. Tehát valamilyen tétel, amit még nem mondtam el, ben ez a szám fog előjönni, tehát a 32 pontú gráfnál a 80 él, valamilyen szempontból kritikus lesz. Akkor most kezdjük nézni a véletlen gráfot, ahol eleinte nincs egyetlen egy él se, és kiveszünk véletlenül egyet a lehetséges élek közül. Aztán, amikor ez megvan, akkor a maradék nem összekötött élek közül megint egyforma valószínűséggel vegyünk egy újabbat, aztán, ha kettő van, akkor a harmadikat vegyük így, és egyenként így növekszik a gráf. Érdekes, ez a piros mutatja, hogy a tétel szerint, amit nem mondok ki pontosan, körülbelül a pontok számának a felenyi élnél, tehát itt 16-nál megjelenik egy kör. Addig nem, nincs kör, és 16 körüli élnél megjelenik ott ez a piros kör. Ugye könnyen el lehet képzelni, hogy 32 ponton lehet 31 élet úgy behúzni, hogy az ember szándékosan csinálja, hogy ne legyen kör benne, de ha véletlenül választjuk az éleket, akkor nagyon nagy valószínűséggel már a 16 él körül megjelenik a kör. Tehát a lényeg az, hogy ugye ezzel a módszerrel minden gráfhoz eljuthatunk tulajdonképpen, mégpedig ugyanolyan valószínűséggel, ezzel a véletlen választással, de mégis bizonyos tulajdonságok nagy valószínűséggel bekövetkeznek, mások pedig nem. Ha folytatjuk a élek hozzávételét, hát itt most egy nagy ugrás történt, idő hiányában nem egyenként csináltuk az összes véletlen él választását. 80 körül, amit az előbb mutattam kritikus értéket, 80 él körül, összefüggővé válik a gráf, és ha valaki megfigyelte, hogy mi volt az utolsó előtti két lépés, azok a különálló pontok, ezek, itt nem volt ez az összeköttetés, tehát ez a kettő volt az utolsó kettő, és ez egy matematikai tétel, hogy egy nagy összefüggő komponens lesz, ez a 80 körül, és azután és emellett különálló magányos pontok, és a végén kapcsolódnak ezek hozzá. Tehát egy óriási valószínűséggel ez bekövetkezik. Hát a lényeg az, hogy meg lehet jósolni, hogy egy véletlen gráf nagy valószínűséggel körülbelül hogy néz ki. Használtam ilyen kifejezéseket, hogy nagy valószínűséggel, meg körülbelül, ha most matematikai tételt kellene kimondanom, vagy volna lehetőségem kimondani, akkor ezt nagyon bonyolult képetekkel lehetne csak kimondani, de azt remélem, hogy a tisztelt hallgatóság azért úgy érzi, hogy miről van szó. Ma már ez az elmélet meg tudja mondani sok más tulajdonságnak a véletlen gráfok sok más tulajdonságát is, hogy milyen típusúak lesznek, hogy bekövetkezik-e tulajdonság, vagy nem. Másrészt az alkalmazások irányába is nagyon sokat fejlődött az elmélet az alatt a 40-50 év alatt. Például elő tudjuk írni, hogy milyen összekötetések lehetnek, mások meg nem lehetnek. Tehát nem minden összekötetést engedünk meg. Például fizikai alkalmazásokban az elején mondtam ezt a megszilárdulást. Ugye csak azok kapcsolódhatnak össze véletlenül, amelyek közel vannak, azok a molekulák. A távoliak nem tudnak összekapcsolódni. Itt kell utalnom Csermely Péter professzornak az előadására, ami ebből a témakörről hangzott el a Mindentudás Egyetemén, hálózatok sejtjeinkben és körülöttünk. Az eddigekben azt láttuk, hogy a véletlen gráfok tulajdonságai nagyjából leírhatók, de vannak, tudunk csinálni nagyon rossz gráfokat, amik egészen másképp viselkednek. És ezek után azt hiszem nagyon meglepő lesz, hogyha azt mondom, hogy ha nagyon sok pontja van a gráfnak, akkor azért mégis valahogy úgy viselkedik, mintha véletlen lenne. Ehhez először be kell vezetni a kupacosan véletlen gráf fogalmát. Ez most két kupac. Arra gondoljunk, hogy itt valami óriási nagy gráf van, és ez csak két kupac, amit kiválasztottunk belőle. És hát most az, ezek között, ezek az összekötések, ezek úgy véletlenképpen néznek ki, tehát véletlennek tekinthetők. És a Szemeredi Endrének az 1970-es évekből származó tétele, az azt mondja ki, nagyon-nagyon-nagyon pontgyalán fogom fogalmazni, hogyha 1 milliárd pontú gráfon van, akkor azt be lehet osztani 1000 és 5000 közötti kupacra úgy, hogy a legtöbb kupac közötti gráf úgy viselkedik, mintha véletlen lenne. Persze ennek a pontos kimondásához először definiálni kéne, meg kéne mondani, hogy mi az, hogy a két kupac között a gráfok, az élek véletlenszerűen vannak eloszolva, meg kéne mondani, hogy hogy jön ki ez az 5000, 1000, 5000 milliárd, de a lényeg az, hogy valami szabályosságot lehet találni tetszőleges gráfban, de ez csak akkor érvényes, hogyha nagyon sok pontszám ma van a gráfnak. Ennek a tételnek nincsenek gyakorlati alkalmazásai, viszont jelenleg. De nagyon sok megoldatlan probléma, ami évtizedekig megoldatlan volt, azt most sikerül bebizonyítani ennek a tételnek a segítségével, pedig hát már ez is több mint 30 éves tétel. Sakversenyek rendezéséhez is jól jön a gráf elmélet, vagy a gráfok legalábbis. Ugye a pontok akkor a játékosok, és egy este, vagy egy fordulóban, akik együtt játszanak, azok össze vannak kötve egy éllel. A verseny rendezése az akkor sikeres, hogyha minden este pontosan mindenki játszik, és a egész lebonyolítása, verseny lebonyolítása végén mindenki pontosan egyszer játszott mindenkivel. Meg lehet ezt egyáltalán csinálni? Most természetesen nem törődünk azzal, hogy fehér, fekete, sötét játszanak-e, csak az, hogy játszanak. Ennegyelő 6-ra az ábra fogja mutatni, hogy hogyan lehet megcsinálni. Ez egy matematikai bizonyításnak a illusztrációja igazából, mert egyet kitüntettünk középen, és aztán a többit körbe raktuk, és így most a pirosak mutatják az egyes fordulókat, és megfeketedik, amikor már lejátszották a partikat, és könnyen látható, hogy az ábrából, hogy mindegyik mérkőzés, mindegyik pár pontosan egyszer szerepelt az 5 nap alatt. De azért ez nem olyan nyilvánvaló, hogy ezt meg lehet csinálni. Tehát ehhez kellett ez az ügyes konstrukció, vagy esetleg egy más konstrukció, hogyha rossz a versenyrendezője, akkor így csinálja, mint ahogy most látjuk, hogy a 6-ot körbe rendezzük, és így körbe forgatjuk megint, és akkor látjuk, hogy 3 forduló után mindenki játszott a szomszédjával a kör szerint, meg a szembe lévővel. Akik nem játszottak, azok a kék élek, akik másodikak a körben. És lehet látni, hogy a 4. fordulót lehetetlen meg egy teljes fordulóvá tenni, hiszen nem lehet kiválasztani a kék összekötésekből 3-at úgy, hogy mind a 6 játékos szerepeljen benne. Ezért már nagyon régóta a sakkversenyeket táblázatok alapján szervezik. Emlékszem, mikor fiatal koromban sakkoztam, akkor olvastam a sakkjáték és versenyszabályait, és ott oldalakon keresztül voltak táblázatok, hogy hogyan kell megrendezni a sakkversenyeket. 1883-ban a Nürnberger Turnier nevű sakkversenyen nagy feltűnést keltett, hogy el kellett halasztani a kezdést, mert Sallop nagymester, aki a verseny főbírája volt, otthon felejtette a táblázatot, és nem tudták, hogy hogyan kell elkezdeni. Persze a matematikusok már akkor tudták, hogy hogyan kell egy ilyet párosítást megcsinálni, de hát nem volt az annyira közismert. Most képzeljük el, hogy 6 ember el akarja, úgy jelölöm őket, hogy A, B, C, D, E és F, és ezek el akarják dönteni, hogy melyikük a legjobb ulti játékos. És ezt úgy csinálják, hogy hárman leülnek és játszanak. Ha minden egyes, ez úgy igazságos természetesen, hogyha minden egyes játékos minden másik kettővel játszott, tehát az összes hármast kiválasztottuk. Mivel a 6 emberből, utána lehet számolni, összesen 20 darab hármas lehet kiválasztani, és egy fordulóban játszik valamelyik három és a másik három, tehát kettővel osztható, el kell osztani, a fordulók száma 10, legalább 10. Kérdés, hogy meg lehet-e ezt csinálni, és hát ebben az esetben ott lehet látni, a zábrán meg lehet csinálni, most mennek a fordulók, el lehet ezt érni. Na de mi van mondjuk 30 ultizó esetén, vagy akár milyen más szám esetén, ami hárommal osztható. Ugye az kell, hogy hárommal osztható legyen, mert azt akarjuk, hogy mindenki játszon egy fordulóba. Vagy tovább lehetne menni, hogy 6-os csoportokban fociznak, egy kapura, kapus nélkül, és aki a legtöbb gólt rúgja, az a legjobb játékos. Hogy áttértem most közben a igazi magyar játékból egy volt magyar játékra, a futballra. És Szilveszter, angol matematikus, az 1850-es években azt sejtette, hogy ezt mindig meg lehet csinálni, ha az egy csoportban játszó száma osztja az összes játékos számát. Ezt a problémát 120 évig nem tudták megoldani, és Baranyai Zsolt 1975-ben 28 évessel megoldotta. Ő nem volt egy matematikai csodagyerek, a versenyeken nagyon szerényen szerepelt, csak egy rendkívül szimpatikus, világosfejű fiatalember volt, az ország egyik legjobb furuljása, aki az 1972-es Ki mit tudon a szóló zene kategóriában a második legjobb volt, és Pernye András áradozott a képességeiről és fellépéseiről. És nézzük meg egy kis film részletet Baranyai Zsoltról. Nálam írta a diplomamunkáját, és abban már volt egy kis önálló eredmény. Gondoltam, hogy adok neki egy kicsit nehezebb feladatot, ami nem tűnt nagyon fontosnak, sem túl nehéznek, és néhány hónap alatt megoldotta, és akkor kiderült, hogy ez a lényegében egy átfogalmazással, ez a 120 éves Szilveszter sejtést oldotta meg tulajdonképpen. Ha tudtam volna, hogy ilyen nehéz a probléma, nem mertem volna neki adni, hogy ezzel töltse az idejét. Sajnos 2 év múlva egy autóbalesetben meghalt. Ez a probléma nagyon jó arra, hogy illusztráljam, hogy mit nevezek játékosnak. Ugye ennek nincs igazából gyakorlati jelentősége ebben a formában. Ez csak mese voltak ezek a játékok, meccsek. De nagyon sok tétel bizonyításában alapvető jelentősége van. Ott lehet olvasni a tétel matematikus módon kimondva Kára és Endre. Végül szerénytelen leszek, egy 1965-ben született eredményemről szeretnék egy pár szót szólni. Most nem fogok már csapatokról és ilyesmikről beszélni, halmazokról beszélhetek, remélem a hallgatóság már hozzászokott ehhez. Egy 3 elemű halmaz, árnyék halmazai azok, hogy egy-egy elemet kidobok a 3 elemből. Tehát ez egy 3 elemű halmaz, egyet kidobok, marad 2. Látható, hogy 3 darab árnyék halmaza van a 3 elemű halmaznak. Ha most 2 darab ilyen 3 elemű halmazt veszek, akkor együttesen hány árnyék halmaza van nekik? Halmazuk van nekik? Hát lehet 6, hogyha itt teljesen külön vannak. Itt látható a 6 darab árnyék halmaz. De lehet 5 is, hogyha közelebb toljuk őket. Mert 2 egybe esik. Az egyik 3-ból, meg a másik 3-ból az egyik árnyék halmaz egybe esik, és így 5 lesz. És úgy azt hiszem mindenki be tudja bizonyítani, hogy kevesebb nem is lehet. Vegyünk egy nagyon bonyolult esetet, amikor 3 árnyék halmazunk van, vagy 3 halmazunk van, 3 elemű halmazunk van, mondjuk így helyezkednek el, akkor látható, hogy ennek, össze lehet számolni, 7 darab árnyék halmaza van. Több esik egybe. De lehet ügyesebben választani, hogyha kevesebb árnyék halmazt akarunk. Ez lesz a cél, hogy minél kevesebb árnyék halmaz legyen. Ha így rakjuk össze, akkor 6 darab árnyék halmaz kapunk. De a hallgatóság meg tudja csinálni, biztos vagyok benne, úgy elhelyezni a 3 darab halmazt, hogy 9 darab árnyék halmaz legyen, de most én kicsit akarok, hogy kevés legyen az árnyék halmazok száma. Általában az árnyék halmazok összességét árnyéknak fogom nevezni. Most képzeljük el, hogy 1003 elemű halmaz van. Hogyan kell őket elhelyezni ahhoz, hogy az árnyék, vagy az árnyék halmazok száma a lehető legkevesebb legyen. Ennek a bemutatásához egy másfajta ábrázolásra van szükségünk. Most tegyük fel, hogy csak 5 elemünk van, és akkor most a 2, 3, 5 halmaz, az így ábrázolható. És akkor ugye soronként különböző halmazok vannak, tehát nem tudjuk, nem olyan szépen rajzoltuk le, mint az előbb, de így jobban lehet látni bizonyos tulajdonságokat, hogy így a sorokban vannak az egyes halmazok felsorolva. Most ebben az ábrázolási módban azt fogjuk próbálni, hogy az elejére toljuk a halmazokat. Tehát először vesszük az 4 elem összes 3-asát, és akkor kezdjük el használni az 5-et, hogyha ez már betelt. Most az 5-öt használva próbálunk mindenféleképpen csinálni 3-asokat, amikor ennek vége van, tehát már nem tudunk új 3-ast, akkor kezdjük el csak használni a 6-odikat. Mindig nem egész pontosan mondtam el, de nagyjából igen. Ezt hívjuk lexikografikus elrendezésnek. És ha most ki akarom mondani a tételt, amiről szó van, Kára és Endre, akkor ez a következőképpen néz ki. Észrevették, gondolom, hogy van egy másik név is, Kraskal, amerikai matematikus neve. Ő ugyanis egy néhány évvel korábban fedezte fel ezt a tételt, mint én, de majdnem az történt vele, ami a szegény kelet-európaiakkal szokás. Ugye ismerjük azokat a történeteket, hogy a magyar, román, orosz tudós felfedez valamit, de nem veszi észre, de a világ közvéleménye nem veszi észre, az amerikai vagy német, az felfedezi néhány évvel később, és elfelejtkeznek a kelet-európairól. Na hát Kraskal egy rossz helyen publikálta az eredményét, nem járt konferenciákra. Engem viszont már az én 20-as éveimben meghívtak, mind a Magyar Matematikai Iskola képviselőjét, és én mindenhol elmondtam ezt az eredményemet, és a később derült ki, hogy Kraskal ezt kicsit előbb megcsinálta, és hát így alakult ki ez a jogos név, hogy őt tették a kollégák előre, mert ő csinálta meg előbb. Ennek a tételnek igen sok alkalmazása van, az algebrai geometria nagyon mély elméletétől kezdve az elektromos távvezeték hálózatok megbízhatóságáig. Végül még egy alkalmazásról szeretnék szólni, amit két kiváló mérnökkel, Haraszti Attilával, Marsovszky Lászlóval, valamint Rényi intézetbeli kollégáimmal, Csirmaz Lászlóval, Miklós Dezsővel és Nemes Tiborral közösen fejlesztettünk ki. Egy kis filmbejátszás valamit mutatni fog róla, aztán próbálok magyarázni.
Arról van szó, hogy tessék 200 darab kis 10-20 mikron nagyságú üveggolyót egy kb. 5 mm-szer 5 mm-es felületen ugyanúgy elhelyezni, mint ahogy mi az eredeti bélyek készítésekor ezt elhelyeztük.
Az elektromikroszkópos kép mutatja, mennyire bonyolult az üveggolyók térbeli elhelyezkedése. Valamiképpen mégis le kell írni, hogy a véletlenszerűen elhelyezkedő üveggömbök sokaságából egy titkos számsor, egy kód legyen. A találmány nem egészen pontos elnevezéssel a digitális vízjel nevet kapta. Valójában egyfajta mesterséges új lenyomatról van szó, és csupán az adatok feldolgozása folyik digitális úton.
Tehát itt egy bélyeget próbáltunk készíteni, mint egy dokumentumra, vagy például hitelkártyára teszünk rá, hogy azonosítani lehessen. Nagyon apró üveggolyók vannak, mondjuk 200, mint a filmben hallottuk, és itt tulajdonképpen egy halmaz van, mégpedig az összes lehetséges helyek, ahol lehet üveggolyó, azoknak egy 200 elemű részhalmaza. Ennek alapján akarjuk azonosítani a dokumentumot. De a gyakorlatban kiderült, hogy időnként elvesznek a leolvasásnál, egy műszer leolvassa, mit látott, és a leolvasás során eltűnnek az üveggolyók közül. Egyszerűen nem jelentkezik, amikor kiszámoltuk, hogy hol vannak az üveggolyók. Tehát itt belép egy árnyék. Ha egy veszett csak el, akkor pont az árnyék jön be, és ezeknek kell különbözőknek lenni, az árnyékoknak, ahhoz, hogy azonosítani tudjuk. Hát természetesen se a filmbejátszás, se az én elmondásom nem elegendő ahhoz, hogy ebből megértsük a technikai és a matematikai részleteket, csak fel szerettem volna hívni a figyelmet, hogy hogy jött elő az árnyék ebben az alkalmazott problémában. Tehát az előadásomban összefoglalva a teljesség nélkül, igénye nélkül bemutattam az utóbbi fél évszázad magyar matematikai eredményei közül. Remélem, hogy sikerült átadnom valamit ebből az érdekes és izgalmas kutatási területből, és remélem, hogy a hallgatóság között ülnek olyanok, akiknek az eredményeiről majd 50 év múlva egy hasonló előadásban valaki beszámol. Természetesen a technika már elképzelhetetlenül más lesz. Végül egy megjegyzés, a utóbbi időkben, utóbbi napokban éles kritika érte az alapkutatásokat, a Magyar Tudományos Akadémiát, a Magyar Tudományos Akadémia intézeteit egy néhány ember részéről. Tekintsék ezt egy hozzászólásnak ehhez a vitához. Köszönöm a figyelmet!